Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Köszönjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, közlekedés apróban. Itt a Trend FM-en folytatódik a podcast sorozat, és folytatjuk a beszélgetést Lakatos Gergely autóipari szakértővel. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a következő epizódot is. Biztonságról, biztonsági felszerelésekről, felszereltségről beszéltünk az előző műsor részben, és arról, hogy 2030-ig, 50-ig ugye mi várható, és milyen célokat tűzött ki mondjuk az Európai Unió, akár a halálos baleset számának a visszaszorítása érdekében. És akkor itt a biztonsággal kapcsolatban szóba került az, hogy hát most már jönnek az elektromos autók, elektromobilitás, ezt igen. Most úgy néz ki, hogy ez nem nagyon állítja meg semmi, legfeljebb, hogy ez mikor, hogy, milyen arányban, melyik földrészen, abban nyilván van vita, és vannak mindenféle csúcsok, és aztán völgyáratok is. De egy biztos, hogy ez a dolog előre tör, és az is biztos, hogy gondolom én, nem vezettem még, hogy egy elektromos autót egész más vezetni, mint egy klasszikus benzines vagy dízet. Ezt gondoltam én, és azt mondtad, hogy erről érdemes egy beszélgetést csinálnunk. Honnan kell kezdeni? A súlyával?
Hú, előről vagy hátulról kezdjük, vagy miből menjünk. Nyilván sok szempontot lehet mondani, akár, hogy mi hajtja az autót, ugye szoktam mondani, de mi hajtsa. Milyen energiát táplálunk bele, a maga a motor az hogyan viselkedik, úgyhogy ebből a szempontból nyilván érdemes elindulni, és ez talán pont nyilván a Tesla is erre helyezte ki a hangsúlyt, bár ne tette volna, hogy ezek milyen gyorsan tudnak gyorsulni, mert az elektromotornak ugye mondhatjuk úgy, hogy egy hagyományos benzines autóhoz, vagy dízeles autóhoz képest a nyomatéka az végtelen. Tehát ha lepadlózom a pedál to the metal egészen ameddig csak lehet az autót, akkor nyilván ezek eszméletlen gyorsulásra képesek. Mert a Teslában volt egy ilyen marketing fogás, hogy na hát ezzel le tudjuk gyorsulni a Porsche-t, a Ferrari-t, a mindenkit, és akkor minthogyha ez számítana, ugye biztonságos közlekedés, csak igen, hogy térjünk vissza az előző epizódra. Úgyhogy sajnos ez egy rossz felvezetése volt az elektromos autónak ilyen szempontból, de való igaz, hogy ez még mindig adott, ugye, hogy főleg, hogyha mondjuk átülünk egy hagyományos váltós autóból a gyorsításhoz, általában az kellett, hogy kuplunk vissza a kettes padlógáz, itt ugye gyakorlatilag egy pedált megnyomok, és attól függ, hogy milyen üzemmódban vagyok, de nagyon
és
gyors.
És belesorulok az ülésbe.
Igen. Tehát egy hagyományos autó mondjuk 10-15 másodperc alatt érje el a 100 km/órás sebességet. Ma én megvehetek mindenféle plusz jogosítvány nélkül, vagy bármilyen rátermettség nélkül 1000 lóerős autókat, amik 3 másodperc környékén vannak 100-on, csak a fal állít meg, vagy az autó, vagy az, hogy milyen az aszfalt és a gumitapadása, szóval ez így ebből a szempontból abnormális, de szerencsére van egy hatótáv kényszer mindenkiben az elektromos autókkal kapcsolatban, és ezért kezdik ezeket vissza fogni, hogy a gyorsulás ne vigye el a hatótávot.
Ugye mert hogy ez energiazabáló funkció,
persze.
Ugye? Tehát, hogyha 10-15-ször kiugrik a zöldnél, igen. Akkor az egyből megy lefelé, ugye?
Drasztikusan. A másik oldalról pedig ne felejtsük el, hogy a gumi is drasztikusan csökkent. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy az első gumiszett cseréig mindenki boldog, de amikor látja, hogy ezeknek az elektromos autóknak főleg az első szériákban ilyen speciális gumik volt, ugye, hogy szintén a hatékonyságot növeljék, amiből keveset gyártanak, tehát egy gumiszett az jó drága, most több 100 000 forintról is beszéltünk akár, úgyhogy utána mindenki visszavett. De látszik, hogy ezt mindenki ki akarta próbálni, szóval van egy nagyon erős gyorsulás, amihez hozzá kell szokni, és attól függ, hogy hogyan állítjuk be az autót, például ez a fékezés vagy haladás, mozgás kapcsán. Ugye nincs alapvetően mondjuk motorfék, amit ugye az autóban megszoktunk, hogyha levesszük a pedálról a lábunkat, nyilván nem nyomjuk ki a kuplungot, akkor ugye a motor maga az elkezd egy picit visszafékezni az autót. Ezt itt az elektromos autó kapcsán úgynevezett a rekuperációs szinteket, hogy energia visszatermelési szintet tudunk állítani, mondjuk 1-3-as vagy 1-5-ös fokozaton, vagy kikapcsolni nullásra. Tehát egyrészt az elektromos autóval meg tudjuk azt tenni, hogy így vitorlázik az autó, hogy így halad, és nincsen semmi motorfék, vagy mi be tudjuk állítani 1-2-3
hogy nyerjen szinten, vissza energiát.
Hogy nyerjen vissza az
és
energiát,
nyerjen
és az energia visszanyerés hatékonyságából
következik majd a fékerő.
Igen. Egyébként nagyon érdekes, mert azt hiszem Kínában gondolkoznak azon, ugye, mert hogy ebből gyakorlatilag létrejön az egypedálós autó, ami azt jelenti, hogyha mint a Dodge-em a cirkuszban, vagy a Vidámparkban, hogy ha nyomom a gázpedált, akkor megy az autó előre, ha elengedem a gázpedált, akkor egyből fékez, és akkor gyakorlatilag egy lábbal el vagyok
Vagy a Bob, tudod, mert csúszol lefelé, igen, a nyári igen, Bob.
És vagy ebből téli. A szempontból ezt most kezdik vizsgálni, és Kínában már azért több az elektromos autó jóval, hogy ez az egy pedálos dolgot, ezt meg tudja szokni a társadalom. Egy-kettő biztonságtechnika, megint vissza az előadásra. Biztonságtechnika szempontjából ez jó-e, hogy egy pedállal tudom ezt csinálni, mert ha pánik van, akkor abba a pedálba taposok bele, mert azt szoktam meg, hogy csak erre taposok, és nem taposok ugye a fékre, középre. Úgyhogy ebből a szempontból ez az egypedálos dolog, ez még meglátjuk, hogy hogy lesz, de az egyik legfontosabb, amitől meg tudunk ijedni, az az, hogyha rátaposunk a pedálra, az elektromos autó egy nagyon erős gyorsulásra, sokkal erősebb gyorsulásra képes. Ez az egyik. A másik pedig, ami ott van mondjuk a közlekedés szempontjából, az elektromos autónak a hatótávja, ez sokkal inkább befolyásolt attól, hogy milyen gyorsan megyek, mint mondjuk egy dízel vagy egy benzines autónál. Tehát ebből a szempontból, hogyha egy 110 fölött megyek, 120, 130, 140, 150, attól függ, mi a sebességhatár, ami megengedett itthon vagy Európában, az elektromos autóknak a hatótávja úgy sokkal inkább befolyásolt.
Tud nagyon érzékenyen reagál.
Érzékenyebb, igen. Tehát ebből a szempontból ez így egy...
És az sem mindegy, hogy fűtés, rádió, nem tudom, ablaktörlő, légkondi.
Igen, a fűtés mondjuk télen ugye azért izgalmas, mert az elektromos autó nem termel úgy hőt, mint egy belső égési motor, és ugye a belső égési motor el tudja szedni
ezt a motor térből ki tudja nyerni.
Ezt be tudja vinni bizonyos átételezéssel a utastérbe. Ez az elektromos autónál alapvetően nincsen. A súlyt mondtad, és ez teljesen jogos, ugye az elektromos akkumulátornak súlya van, és ez a súly ez akkor is ugyanannyi, hogyha tele van töltve, vagy ha nincs tele töltve. Tehát ebből a szempontból ugye ez nem csak a fogyasztás szempontjából kritikus, hanem az alaptömeg szempontjából is. Tehát az akkumulátor az ott fekszik az autó alvázába beépítve, és ez egy konstant súly, ami lehet azt mondani, hogy egy eddigi autóhoz képest azért még mindig egy pár száz kilóval több tud lenni, bár a hagyományos autókba is ugye el kell kezdeni beszerelni ezeket a elektronikai, biztonságtechnikai kütyüket, és azért azok mind növelik a súlyt. Úgyhogy ebből a szempontból súlyosabbak még az autók, és ez akár az úthálózatra, az úthálózatnak az elhasználódására, illetve ugye a féktáv, ami ilyen szempontból akár kritikus lehet.
Azt értem, hogy 3 másodpercet akár fönn van 100-on, vagy 5, mindegy. Igen. És a féktáv az hogy alakul egy átlagos elektromos autónál? Tehát azért itt egészen más rendszerek működnek, egy nagyobb súly van, értem.
A fékkel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez emberi történet van, tehát hogyha gyorsabban megyünk, gyorsabban gyorsulunk, a reakcióidő úgy, hogyha 100-al megyek, és 2 másodperces reakcióidőm van, sokkal több távolságot teszek meg, értem szerint, mint hogyha 50 km/h megyek, és akkor van 2 másodperc reakcióidőm. Úgyhogy nyilván ezzel az elektromos autóval esetleg elcsámolunk a gyorsabb sebességre, akár városon belül indokolatlanul jobban felgyorsítunk, ami nem abból a szempontból baj, hogy csak 60-ig gyorsítok föl, vagy csak 50-ig, hanem a gyorsulás alatt mire tudunk figyelni, vagy mire nem, illetve hogy a környezetünk megszokta ezt. Ugye mondjuk azt mondom, hogy az elektromos rollerekkel az egyik legnagyobb nehézség a közösségi szempontból, a közlekedés szempontjából.
Iszonyú gyorsan kerül eléd, és zajtalan.
Tehát ez egy idegen test a rendszerben, amihez még nem vagyunk hozzászokva, és sokkal dinamikusabban tud föl legyorsulgatni. Teljesen más út kéne nézni a tükörben, mint mondjuk egy biciklishez képest, nem teljesen, de azért szóval értjük, hogy bejött egy új szereplő a közlekedésben. Ráadásul ugye, ahogy elkezdték használni, az nem éppen az, hogy akkor elől-hátul lámpa, nem. Index, stb. Tehát, hogy vagy legalább annyi kötelező.
Vagy az a sebességtartomány, ami engedélyezett.
Igen. Úgyhogy ebből a szempontból érdemes ezt nézni, akár féktávolság, biztonsági szempontok, hogyha gyorsabban érek el egy szakaszig, az alatt ugye mennyi minden játszódik körülöttem, és alapvetően ugye társadalomban közlekedünk, és vannak körülöttünk.
Mások is, és emlékszem, amikor a nagy kamiongyártók itt voltak nálunk a stúdióban, és jöttek hogy az elektromos, nem elektromos, és akkor ugye jött az, hogy zajgenerátort kell beépíteni, mert olyan hangtalan és olyan balesetveszély, mert nem ebben szocializálódott az összes többi, lehet, hogy én hamar megszokom, mint gépkocsi vezető, de a többiek nem, tehát kell valami zajforrás, hogy legyen a többieknek valami benyomása.
Ez egy nagyon fontos dolog, ez megint ugye a közösségi közlekedésre épít, ugye, hogy az elektromos autók zajtalanok, de pont ezért be van építve 25 km/h, 30 km/h egy ilyen UFO hang, autóhang, kinek mi. És ebből a szempontból, hogy ez kifelé egy hangjelzés, és ez a zaj, meg a hang, az ugye befelé is egy kérdés, mert hogy azért sokszor abból tájékozottál, hogy most már
nincs visszajelzésed, a motor,
nincs ez a hangi visszajelzés, és ahogy a, mondjuk a mozifilmekben is nagyon erős hatást ad a hang, ugyanúgy az autózáshoz is, a hagyományos autózáshoz benne volt, hogy minden érzékszervünkkel látjuk, halljuk, nyomjuk, tapasztaljuk, szagoljuk.
Hát ugye, itt a Forma 1 és az elektromos Forma 1, hát óriási, hogy visítanak azok a motorokat, ez rengeteg autós mondja, hogy ez nem érdekli, mert az kellett az hang.
Most a barátom meghívására ilyen cycle kart autókat próbálhattunk ki. Ezek gyakorlatilag ilyen fűnyíró motor van beépítve, egy létralváz, négy kerék, ami ilyen motorkerék, mint egy BMX kerék, és akkor azon salakos pályán körbe karikába lehet menni, és nagyon jó érzés volt, hogy annyit fordul a kormány, amennyit te húzod, akkora fék, amennyire te nyomod, mert nincs semmi rásegítés, és nyilván ez mindenkiben benne van, hogy jó, versenyzünk, vagy játszunk, de hogy itt mindenki oda kell figyelni mindenkire, és hogy az valamit te tudsz. Ez egy jó, pozitív felelősségérzet volt, meg a fiam is próbálgatta, hogy hát ez az autóvezetés, most ebből megyünk egy biztonságosabb, puhább irányba, de hogy így gyakorlatilag így mondjuk a versenypályákon zárt körülmények között újra lehet ezt élni. De igen, az elektromos autónál a csönd miatt, a kevesebb visszajelzés miatt ezek a dolgok, vagy azért, mert teljesen szervós a kormány, és igazából már így tudom betekerni a parkolásba, a kisújból, szuperszervóval, ezek mind minimum megszokást igényelnek. És ugye minél inkább elektromos egy autó, ugye, az jelent egy újdonságot is, és jelent az, hogy nagyon sok szoftveres támogatás van, és akkor itt most megint visszautalunk a biztonságtechnikai dologra, tehát hogyha veszünk egy ilyen autót, akkor mindenképpen szálljunk időt arra, egyébként minden szalomban van általában egy ilyen technikai specialista, aki elmagyaráz minden gombot. Ez lehet, hogy másfél óra lesz, de utána akkor fogjuk tudni, hogy mi hol van, és ugye most már szerencsére kezdenek visszatérni a rendes gombok, mert figyelem, megint biztonságtechnika, nem lehet ezt a kettőt elválasztani egymástól, ugye ezek a nagy képernyők, amik benn van, és nagyon jól lehet rajtuk flipperezni, de az, hogy mondjuk megteressem azt, hogy akkor elkezd esni az eső, és bekapcsoljam a páramentesítőt, és az mondjuk 5 ilyen mozdulatot kell karmesterként végnyomni a kijelzőn, az érintő kijelzőn, ez nem biztonságos. Tehát ez elvonja a figyelmet. Ezekből már számos ilyen összehasonlító tesztet csináltak, ugye a régen a Volvokat úgy tervezték, akár mind a mai napig, hogy ugye, hogy kesztyűben is tudjam nyomkodni a gombokat, mert svéd, skandináv, a hideg éjszakon. És hogy ahhoz képest, hogy hány másodperc telik el, míg egy régi autóban bekapcsolom mondjuk a páramentesítőt, vagy a hátsó ablakfűtést, és ez mennyi mondjuk egy új autóban, ahol a szoftver tervezők, akik ugye szoftveres gondolkodással vannak, és nem autós, praktikus biztonságtechnikai gyakorlással, ez hova jut. És akkor most már hála Istennek visszajönnek az autókba a fontos gombok, amik akár alapkomfort, vagy alap közlekedés biztonságtechnikai dolgokból szükségesek, hogy kikerüljön.
Tehát legyen meg a képernyőnyű, de legyen gombformában is, gombformátumban
igen,
is.
Igen. Tehát, hogy ez így alapvetően ugye nem véletlen, hogy az elakadási jelző háromszög mondjuk hol van, és ez mennyire praktikusan így elérhető, vagy a kormány mögött van, vagy olyan helyen, ahol az ember így ösztönösen nem keresi, de ezért nagyon fontos, hogy mindig, amikor beülünk az autóba, nyilván, aki szereti az autókat, az ugye mindent így végig taparálsz, és megkeres, hogy mi hogy van, és akkor még van ez a funkció, meg az is, mint a fiatalok mondjuk a mobiltelefonnál, hogy akkor mit tud. Mindenkinek van olyan dolga, amiben aktuálisan ugye formába tartja magát, de az autózás szempontjából legalább kössük össze a telefonunkat a kihangosítás miatt, és így tovább, és így tovább. És akkor nyilván ugye elindulás előtt mi a különbség? Az elektromos autó még a mai napig több tervezést igényel útvonal terén. Tehát ez a hol van a következő töltő, mennyi van most az autóban, milyen gyorsan tudom tölteni, megvan az a kábel az autóba, vagy nincs, vagy olyan töltőnél állok meg, ahol van kábel, és ez passzol az én autómhoz. Tehát ebből a szempontból ugye az útnak a tervezése az több időt igényel, és ez a része ez megvan. Azt gondolom, hogy hatótávolsága most már az autóknak, amelyik tudja 3-400 kilométert, az ha van egy jó infrastruktúra az adott országban, vagy helyen felé megyünk, akkor ez általában elég, mert azért az ember egy két óra autózás után azért egészséges is, meg jó is, hogyha megáll és elmegy mosdóba, kicsit mozog.
Megmozgatja magát.
Ez még általában egy 15-20 perc, azért a legújabb elektromos autók 20 perc alatt már sokat tudnak maguk beletenni, hogy tovább tudjunk menni. Az egypedálos vezetésről már ugye beszéltünk, elektromos autónak mondjuk előnye, így ha már a motorokról beszéltünk, ugye, hogy az elektromos autónak úgymond nem kell bemelegednie, az úgy egyből taposható. Várjára,
van egy
dízeles autónak ugye kell az, hogy a motor átmelegedjen, akkor tudja jól leadni a teljesítményt.
Van egy édes sztorim, hadd mondjam, hogy milyen lúzer vagyok, voltunk síelni a Magas Tátrában, nagy kedves barátom, operatőr srác Szlovákiából, és neki ilyen elektromos Teslája van, és hát én reggel mindig leszoktam menni, és a csapatnak lekefélem a havat az autókról, lefújom, főleg a hölgyeknek az autóját. Ez egy kedves gesztus, mentem a Teslához. Azt hiszem, első nap, csak láttam, ez már le van, meg aztán most egyszer rám is riasztott, vagy szólt hozzá, amikor túl közel mentem, és hát aztán mondta, hogy most már legújabbak már meg is, le is rázzák magukról a havat. Láttam, hogy vannak ilyen autók, amik lerázzák a havat. De szóval van egy ilyen előfűtés, hogy mire lementek síelni, addig az szépen leolvasztotta saját magát. Hát mondtam, hogy bocs, ezt nem tudta.
Egyébként nyilván pont a hatótáv növelési technikából az, hogy amíg mondjuk töltőn van az autód, mert este rátette töltőre, és akkor megkéred, hogy mondjuk 7.30-ra, amikor indulsz, vagy 7-re, vagy 5.45-kor, ki mikor kell, vagy mi mikor kellünk, addigra legyen mondjuk egy kellemes 20-21 fok, akkor azzal ugye tudod növelni hatótávot, hogy nem a hatótávból vettél az energiát, hanem a másikból. Úgyhogy ez a része, ez így igaz. Nyilván a belső égésű autókból kell figyelni a folyadékszintekre, mint a fék folyadék, az nyilván van vagy az olaj folyadék, vagy az olajnak a szintje.
Hát itt hiába keresgél nagyon, szintje, tehát itt nem érdemes keresgélni.
Elektromos autóknál nyilván a fékfolyadék az is van, olajszűrés, meg olajszűrő, meg
ez a problématika,
ezek a problématikák nincsenek, úgyhogy ez a része, ez egyel könnyebb.
Eddig úgy volt, hogyha én átültem egy másik benzinesbe, vagy dízelbe, azért akár kölcsönzőnél, akár külföldön, ha az ember, vagy reptéren, vagy bárhol, kölcsönautód volt, akkor azért nagyjából az ment. Egy-két gomb máshol volt, emlékszem, egyszer volt, úgyhogy alagútban nem találtam a lámpát, mert akkor úgy béreltem, és egyből alagútban itt az autó a reptéről. De hát valahogy azon átevickéltem. Itt azért sokkal több idő kell, nem? Százszónak is egy a vége. Szóval, ha van egy új elektromos autó, ez nem úgy van, hogy beülök, és akkor már mindent fog tudni. Tehát ebben több alázat kellene szerintem, de csak azért, mert nekem még nincs, vagy nem is lesz, nem tudom.
Mindenképpen, ha egy teljesen új technikába szállunk bele, akkor igen. És ez igaz az is, hogyha benzinesről, dízelesről váltunk esetleg mild hibridre, ami csak azt jelenti, hogy van egy erősebb akkumulátor, ami hamarabb kapcsolja ki a motort, míg mondjuk odaérünk a piros lámpához, és akkor ezzel a kis elektromos motorral meghagyja még a fékszervót, a kormányszervót, meg ezeket. Tehát minden motort érdemes megtanulni, hogy hogyan kell használni, mert úgy fog jól működni. Vagy ott van a Toyotának a hibridje, amit már többen követtek, ugye az ebből a szempontból egy ilyen hibrid autó, amit nem kell tölteni, de hol benzinesen, hol elektromosan, mert az elektromos motor rá segít hatékonyságban a főmotorra, a benzines vagy dízeles motorra. Azt is egy picit másképp kell vezetni, lehet tudni, hogy hol van a teljesítőképesség határa, hol ideális, hol nem ideális. Hogyha egy plug-in autóról beszélünk, akkor azt megint más stílusba kell vezetni, vagy másképp lehet belőle kihozni azt a jót, amire tervezték. Tehát ez, amire a flotta autó választásnál is sokat beszélgettünk, hogy most van egy ilyen motorizáció aranykor, a legszélesebb paletta, ez most a legköltségesebb, hogy ennyiféle motortípus fenntartunk, és majd az idő meg a szabályozások eldöntik, hogy mik hogyan maradnak, mert látjuk, hogy valamire jó az elektromos autó, valamire még hosszú ideig nem lesz jó. És nyilván attól függetlenül, hogy most ez a mikor lesz egy végleges tiltása a belső égési autóknak, ha lesz, ez még sok idő, mire teljesen kikopulnak ezek az autók, vagy hobbi autóként ugye néha még ugyanúgy a Porsche után fogunk szaladni, na most itt elment egy régi belső
égési autó. Még hallok egy autót.
Igen, ami tényleg burrog, de tényleg itt most minden motortípust érdemes egy picit utána nézni, rengeteg teszt van fönt, rengeteg videót lehet ebből válogatni, jót, rosszat, hogy melyik motor az hogyan működik az elektromos motor, hogyan működik egy plug-in, hogyan működik egy multibrid, hogyan működik egy hibrid, mi a hatóstávnövelő, range extenderes elektromos autónak a tulajdonságait. Tehát ebből a szempontból igen, minden autót motorikailag és ez a szoftveres technika, vagy biztonságtechnika, vagy ilyen szempontból érdemes megnézni. Ha mi nem értünk hozzá, szerintem minden családba jut egy olyan autóőrült, mint én, vagy akár még erősebben is, tehát ezeket meg lehet csinálni. Nagyon van 2-3 tréningpálya mondjuk Budapest környékén, ahol a különböző forgalmi viszonyokat lehet gyakorolni, autós pályás teszt, manőverezési teszt, biztonsági fék, vizes, nedves, száraz, úton bármit, és ezek a tréningek azt mondom 50-100 000 forint között már elérhetők. Ha most veszünk egy autót több millió forintért, akár csak 2 millió forintért, ahhoz képest egy 3-4 órás
tréning. Hát 2 millió már nem nagyon.
Igen, csak azt akartam érzékeltetni, hogy gyakorlatilag, hogyha veszünk egy modernebb autót, amiben mi ülünk, akkor az képest, hogy mennyibe kerül a tréning, és mennyi mondjuk egy kaszkó önerő, vagy egy balesetben egyből belefuthatunk milliós károkba, ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Vannak olyan oktatók is, akik direkt specializálódnak elektromos autó átképzésre, vagy plusz technikai, tehát hogy
tehát vezetéstechnikai tréner, mint a Wolfer Zsolt, aki itt volt nálam a sorozatban, csak most már elektromos autóra mutatja meg mindet, tehát ekkora különbség. Igen.
Tehát ez lehet, és akkor ideális lesz annak az autónak a fogyasztása,
az élettartalma is,
tehát a szervize is, hogy ne tudjuk majd, hogy mikor kell elvinni, mikor nem. Például elektromos autókkal kapcsolatban volt egy ilyen hiba, picit megint így a elektromos autó túlzott amerikai ígéretének köszönhető, hogy hát ebben nem kell semmit szervizelni, ugye?
Igen, volt az elején így van.
Oké, lehet, hogy nem kell 30 ezerenként olajat cserélni, de a garancia miatt megvan, hogy mikor kell visszavinned az autót. És ha nem viszed vissza, akkor buktad a garanciát, és úgy egy akkumulátor csere, az kerül, amiben kerül, de az egy milliós tétel, pár milliós tétel, és sok ilyen autó jön be Németországból, akár Magyarországra, hogyha nem figyelünk oda, hogy na, megcsináltak-e a kötelező szerviszt, mert ez maradt meg az átlagember fejéből, az elektromos ablakmosó.
Azért adtam érte annyit, mert ezt nem kell majd szervizbe
vinni. Ugye az elektromos autónak sokkal kevesebb a fékkopása,
meg az alkatrész is benne.
Kevesebb forgó. Az alkatrész, a levegőszűrőt, ha olyan helyen van, akkor te is, meg én is kicserélem, és megyünk tovább, de a garancia miatt ezt is szervizbe kell vinni. Szóval szálljuk rá az időt, hogy megismerjük azt az autót, amit vezettünk, mind motorikusan, mind biztonságtechnikailag, elektrotechnikailag, hogy ne jegyünk meg, ha elkezd csipogni, vigyogni, vagy fékezni magától, és ki tudjuk belőle hozni azt a jót, amire tervezték.
Nagyon szépen köszönöm. Nekem tanulságos volt és érdekes. Köszönöm szépen a nézőknek, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Lakatos Gergely autóipari szakértő volt a vendégem. Köszönöm neked, itt voltál, közlekedés apróban. Folytatódik majd a